félig leszakadt faajtóra irányította. Az ajtó csak egészen halkan nyikorgott, amikor kitárult előtte. Semmivel sem jobban, mint a kiszámított hatásvadászattal dolgozó rémfilmekben. Ráadásul, amikor a kitáruló szárny elérte a falat, egy meglazult deszkalap fenyegető csattanással a földre zuhant. Zoltán érezte, hogy az egyre erősödő hideg ellenére egész teste verejtékben ázik. Meg kellett markolnia a zseblámpát, nehogy kiugorjon a kezéből. Az ajtó mögött fekete, ismeretlen világ húzódott esze ágában sem lett volna belépnie, ha bármilyen kicsi esélye is maradt volna arra, hogy másképpen is megmenekülhet. A lámpa halvány fénye megvilágította a gödör mögött húzódó folyosót. A falak vakító fehérje visszaverte a fényt. Zoltán úgy látta, hogy a sírkamra, vagy akármi is amiben van, nem elhanyagolt, világosan kivehető volt a falakon a friss meszelés nyoma. Addig ment előre, amíg csak bokáig nem merült egy tócsában. Áldotta előrelátását, hogy nem ez csizmába bújt a nagy kaland előtt, a tetőről és az oldalfalakból víz csepegett a folyosó földjére. A folyosó elfordult. Zoltán lekattintotta a lámpáját és kidugta a fejét a kanyarulat mögül. Miután nem látott semmit, ismét felvillantotta. A folyosó a kanyar után is folytatódott, végtelen feketeségbe veszett a vége. Akkor torpant csak meg, amikor megpillantotta az első oldal bejáratot. Óvatosan a falhoz lapult és bevillantotta sötétbe. A falba vájt üreg valaha sírkamra lehetett erre utaltak a szétszórt koporsó darabok, s a falra vésett a rabírásos felirat. Ami azonban az üreg fenekét borította, egyáltalán nem illett a temetőhöz. Üres vodkás és sörös üvegek, cigarettás dobozok, ruhafoszlányok, néhány véres rongy darab díszítette a talajt. Zoltán a folyosó hideg falához szorította a homlokát. Uramisten, gondolta, ha ezek bejöttek valahol, akkor kell lennie még egy bejáratnak. Talán csak néhány lépés és odakint vagyok, a dolog azonban nem látszott ilyen egyszerűnek. Újabb kanyar következett, s a kanyar után beláthatatlan hosszúságú folyosó. Amikor ennek is a végére ért, és a folyosó ismét elkanyarodott, kezdte hinni, hogy körbejár. Labirintusba keveredett, amelyből nincs kiút úgy jár majd, mint az a krétai király, aki bemerészkedett a Minotaurosz után a labirintusba, és ott is hagyta volna a fogát, ha nincs Ariadne a fonalával. A fenébe is, mennyivel melegebb lehetett Krétán, mint itt. A nagy rohanás ellenére sem izzadt már, sőt, a korábbi verejték hideg dérformájában ráült a bőrére. A téglafal meglazult részeiből törmelék, kődarabok és habarcs töredékek potyogtak a lába elé. Felmarkolt belőlük néhányat és zébetűt formázva lerakta őket a földre. Ha igaz a gyanúja és körben jár, találkoznia kell a jellel a következő fordulónál. Hiába meregette azonban a szemét, nem látta viszont a zébetűjét. Bár úgy érezte, hogy végtelen ideje, talán a világ teremtése óta vándorol a föld alatt, ezeken a se vége se hossza folyosókon, soha nem tért vissza ugyanarra a helyre. Mintha a szamarkandi temető egyetlen, hatalmas, sok száz kilométer hosszú labirintus lett volna. Csak a lábában érezte, hogy több kilométert is megtehetett már a föld alatt. Üreg-üreget követett, de egyikben sem talált mást, csak üres üvegeket, papírt és rongyfoszlányokat. S, amikor végre az egyik kanyarulatnál felbukkant előtte a falhoz támaszkodó emberi alak, már nem is akarta elhinni. Azt képzelte, túl feszített érzékei játszanak vele. Nincs is ott senki, csak ő képzeli oda. A bundába burkolt, ezüst színű usánkát és fekete napszemüveget viselő alak a folyosó falának támaszkodott, s, amikor Zoltán rávillantotta a lámpa fényét, mintha biccentett volna. Zoltán megtorpant és a markába szorította a lámpát. A bundás alak egészen lassan az ellenkező irányba fordította a fejét. Zoltán elszorult torokkal bámulta. Hát ha mégiscsak ő, mit számít, hogy milyen ruha volt rajta odafent? Hát ha itt lakik valahol és el van látva bőven ruha neművel? Hé, suttogta. Maga az, a bundás, mintha biccentett volna. Miért nem jött értem? A bundás nem válaszolt. Zoltánt a szédülés környékezte. Legszívesebben leroskadt volna és ismét számolni kezdett volna. 10, vagy akár 100 000-ig. Maga az, a bundás ismét bólintott, és lassan, szép nyugodtan lecsüccsent a földre. Hé, mit csinál, itt vagyok, a magyar, a bundás bólintott, és tovább csúszott. Csúszás közben kinyújtotta a lábát, mintha azzal akart volna fenyegetőzni, hogy úgyis elgáncsolja azt, aki megpróbál ellopakodni mellette. Zoltán rémülten felkiáltott. Az ismeretlen magas sarkú, női cipőt viselt, s lábai, amelyek szemérmetlenül kibukkantak a bunda alól, vaskos, kövér, női lábak voltak. Zoltán torkából keserves nyögés szakadt fel, legszívesebben megfordult volna, hogy eltűnjön a folyosó mélyén. Csak az utolsó másodpercben sikerült visszatartania magát. Hová fusson, hová, A nő a földön ült, maga elé meredve. Zoltán olyan óvatosan közelítette meg, mintha attól tartott volna, hogy a legkisebb zajra is felébred. A folyosók végtelenjében azonban nem moccant semmi, csak ők ketten voltak a világ mindenségben. A bundás nő és ő, amikor végre rájött, hogy a nő halott, megkönnyebbült. Néhány perc alatt levonta évmilliók nagy tanulságát, nem a halottaktól, hanem az élőktől kell tartania. Óvatosan hozzáért a nő orrán hintázó napszemüveghez, s csak akkor hőkölt hátra, amikor a szemüveg a bunda elejére csúszott. Zoltán kimerett szemmel, immár félelem nélkül bámulta az ismeretlen, középkorú nő átvágott torkát, üvegesedő tekintetét, kicsavarodott kezeit, savért, amely beborította a földet, és a drága szőrme kabát elejét. A gőzölgő vér és az apró rándulások, amelyek végigfutottak az áldozat testén, arról árulkodtak, hogy csak néhány perccel ezelőtt segítették át a más világra. Zoltán a halott fölé hajolt, s ahogy nagyapja halálakor látta a szomszédoktól, két ujjal lefogta a szemét. Aztán felegyenesedett, és elindult előre. Úgy érezte, tudja, ki a halott. Bármennyire számított is rá, nem tért vissza az ébetűhöz. Mióta elhagyta a meggyilkolt nő holt testét, nem törődött semmivel. Sem a gyilkosokkal, akik őt is megölhetik, sem azzal, hogy kijut-e még valaha is a labirintusból. Hűlő testtel belenyugodott, hogy itt kell elpusztulnia a szamarkandi temető mélyén. De feladni nem adja fel, addig jár, amíg össze nem esik, amikor végül mégiscsak elérte az ébetűt, megnyugodott. Szinte megkönnyebbülve konstatálta, hogy nincs kiút a labirintusból. Ha lenne, már megtalálta volna. Akárki is volt a megmentője, pontosan tudta, mit csinál. Nézte az ébetűt, egyre növekvő dühvel. Végül felemelte a lábát, hogy mint reményeinek foszló maradékát, darabokra rúgja. Aztán úgy is maradt, felemelt lábbal. Érezte, hogy ismét szakadni kezd róla a veríték. Ez az ébetű nem az ő ébetűje, a falhoz támaszkodott és remegett, mint a nyárfa levél. Valaki itt van a közelében, talán karnyújtásnyira, s mint a gonosz dzsinnek a mesében, játszik vele. Néhány lépésnyire tőle gyilkol, aztán jeleket rak az útjába, ráadásul a saját jelét. Csípőre tette a kezét és torzmosolyjal az arcán beüvöltött a sötétségbe. Gyere elő, te rohadék, nem mersz előjönni, a falak visszaverték a kiáltását, ott kongott-bongott körülötte, hogy boszorkányvíjogásként hajjon el a végtelemben. Gyere elő, te szemét, hadd nézzek a szemedbe, verekedj meg velem, te mocskos féreg, valahol a távolban, mintha földrengés támadt volna. Gurgulázó nevetés futott végig a folyosókon, mintha a temető nevetett volna, ezernyi kripta szájával. Zoltán négy kézlábra esett és zokogva a földet verte. Gyere elő, te szemét, követelem, addig zokogott, könnyek nélküli sírással, amíg árnyék nem vetődött föléje. Bár csak földre hullott lámpája világított mellette, érezte a fölötte elfutó árnyékot. Mintha hűvös, simogató angyal szárny érintette volna meg a vállát. Azon a helyen, ahova az ébetű felső, vízszintes vonala mutatott újabb üreget talált. Felkapta a lámpáját és bevilágított a sötétségbe. Üvegek, dobozok, papír, roncsafatok. A magasban, talán két méterre a feje felett, kifeszített kötélen száradó nagy kabát. Lekattintotta a lámpát és óvatosan, behúzott fejjel kiosont a folyosóra. Elég ostoba volt az előbb, hogy felhívta magára a figyelmet. Akárki is van a közelében, ki akarja készíteni az idegeit. A kripták és az alagutak kiváló búvóhelyet kínálnak a csöveseknek, mindenütt a világon. Hallotta, hogy Kairó temetője, nekropolisza, valóságos második fővárossá nőtte ki magát, ahol az élők békésen megférnek a halottakkal. Miért ne lehetne így Szamarkandbari is? Csak azért, mert ez szocialista világ? Hát, ami az elhaigált vodkás üvegeket és az ódivatú nagy kabátot illeti, kétségkívül az. Aztán elfehéredett, s mint már annyiszor a föld alatt, érezte, hogy verejték önti el a homlokát. Úristen, a nagy kabát! Hát mióta van egy nagy kabátnak lába és félre taposott sarkú csizmája? Mióta van egy nagy kabátnak? Visszaugrott az üregbe és zihálva felkattintotta a lámpát. A sötét árnyék, amely a kifeszített kötélen lógott, valóban nem nagy kabát volt. Jobban mondva, nem csak az, a felakasztott kabátban ugyanis egy ember lógott, szederjes arccal, lila hajkai közül kilógó szürke nyelvvel s a nyelvbe harapó sárga, nikotin festette fogakkal. Az akasztott ember, mintha nevetett volna. Mintha őt nevette volna ki, mintha azt vigyorogta volna a szemébe, hogy ebből a föld alatti labirintusból nincs visszatérés. Aki egyszer lemerészkedett az örök sötétség birodalmába, itt is marad mindörökké. Mindörökké, mindörökké, kezét a csípőjére szorította, s hosszú, nyújtott léptekkel, ahogy Horváth tanár úr tanította, róni kezdte a köröket. Arra számított, hogy előbb-utóbb összeesik és meghal így, szép stílusban, különösebb erőlködés nélkül fut át a halálba. Amikor elérte a kanyarban feléje nyúló falétrát, egyszerűen el akart futni mellette. Mit izgatja már egy létra, amin fel lehet mászni a temetőbe? Ő már mindörökre ide tartozik és nem is akar máshova tartozni. Ez az ő birodalma, és azoké, akik ide lent vannak, és maradnak vele az idők végezetéig. A női hulla a bundában és széles keretű napszemüvegben, a férfi hulla a kripta mennyezetén, s az ébetűk a földön. Ehhez csak neki van köze és nekik, aztán mégiscsak felkapaszkodott a létrán. Önkívületi állapotban emelte fel és hajította el a kijáratott fedőfatetőt. Eldobta a lámpát, öklével a levegőbe ütött és beleüvöltött a lilásan derengő hajnalba. Gyere ide te tetű, gyere ide te szemétláda, gyertek ide valamennyien, nem is vette észre, hogy magyarul kiabál. Szája habzott, öklegörcsbe rándult. Aztán, amikor két árnyék bukkant fel mellette és meg akarták közelíteni, feléjük kapott vicsorgó fogakkal, mint a veszett kutya. A kisebbik árnyék megnyugtatóan duruzsolt, és előre nyújtotta a kezét. Zoltán elkapta és beleharapott. Az árnyék feljajdult, aztán Zoltán csak annyit érzett, hogy a fejére szakad a temető, valamennyi sírkövével együtt. Szamarkand, március 21. Amikor kinyitotta a szemét előbb csak három kötfoltot látott, majd hirtelen, mint, amikor állítanak a lemcsén, kitisztult előtte a világ. Látta Erzsenát és Vájnót az asztalnál ülve, s egy ismeretlen, kövérkés, kontyos asszonyt velük szemben. Az asszony csípeszt tartott a kezében és óvatos mozdulattal éppen egy cérnaszálat húzott ki Vájnó szeme alól ígyni, a nagyjával meg is volnánk. Az apraja meg ráér, aztán Zoltán felé pillantott, s, amikor találkozott a szeme a fiú figyelő tekintetével, elmosolyodott. Amint látom, a betegünk is magához tért. Sem Vájnó, sem Erzsena nem mutatott nagyobb érdeklődést iránta. Vájnó sziszegve az arcát tapogatta, Erzsena a teás köcsöggel babrált. Reggelizel? Csak teát kérek. Erzsena felemelt egy csészét, odavitte az ágyhoz, és a kezébe nyomta. Idd meg. Zoltán érezte, hogy ellenséges légkör veszi körül. Mintha valami megváltozott volna köztük. Mintha bizony lenne a hibás, hogy lehurcolták a föld alá, hogy elkapták, hogy... Az orvosnő összecsattantotta a táskáját és rákacsintott. Hogy érzi magát? Köszönöm, jól. Ha lehet, a mai napot töltse még ágyban. Nem jó dolog a megfázás. Az ajtó csattanása után Zoltán azonnal megitta a teáját. Érezte, hogy csak egészen enyhén remeg a keze. Amikor befejezte, Erzsena odajött hozzá és értődött arccal elvette tőle a csészét. Történt valami? Vájnó kihúzott egy újabb cérnaszálat a képéből, és a sarokba állított vödörbe dobta. Mi történt volna? Hogy kerültem az ágyba? Ide hoztunk. Honnan? Vájnó ismét kitépett egy szálat a szeme alól, sóhajtott és bejódozta a helyét. Hogy érzed magad? Kösz. Van valami újság? Vájnó a vállát vonogatta és megpróbált újabb cérnát találni a bőre alatt. Erzsena a konyhában csörömpölt az ajokból ítélve meglehetősen idegesen. Zoltán érezte, hogy összeszorul a torka, mintha még a föld alatti kazamatában lett volna. Vájnó, mi van? Sajnálom, ugyan már, elmondanád, mi történt? Vájnó zsebébe dugta a csipeszét és minden figyelmével Zoltán felé fordult. Nem akarnál mégiscsak reggelizni? Majd később. Előbb tudni szeretném hányadán nálunk. Menj mosakodj meg, Zoltán kimászott az ágyból és kiszédelgett a fürdőszobába. Később nem igen tudott visszaemlékezni rá, mit csinált odakint, de nyilvánvalóan megmosakodott, és meg is borotválkozott. Amikor magához tért, már ismét a szobában állt és a táskájába rakosgatta a holmiait. Mi az ördögöt csinálsz? Kérdezte riadtan az észt, és kihúzta Zoltán kezéből az ingét, hiszen csak holnapra van repülőjegyünk. Hazamegyek, gyalog, ha kell, gyalog, szép kis út lesz, Moszkva-Szamarkand gyalogtúra, télvíz idején, de azért összepakolhatsz, ha akarsz. Budapestre megyek, az már mindegy. Ha Moszkváig eljutsz, onnan már Budapest sincs messze. Akarsz még egy teát? Meg sem várva, hogy Zoltán bólintson, behozta a szamovárt, a zavárkát, és csinált két csészével. Intett Zoltánnak, hogy üljön le, aztán maga is az asztal mellé telepedett. Zoltán a konyha felé pislantott. Vájnó észrevette a pillantását és halványan elmosolyodott. Nincs a konyhában. Lement. Hova? Sétálni. Az a helyzet, hogy meglehetősen fel van dúlva. Nincs gyakorlata a vereségek elviselésében. Olimpiai bajnok volt és majdnem mindig győzött. Nem szokott hozzá, hogy a győzelem árnyékában is lehet veszíteni, közvetlenül a célszalag előtti sorra lehet bukni. Orra buktunk. Aha. Zoltán sóhajtott és legszívesebben sírva fakadt volna. Nagyon keveset tudok, Vájnó. A szőke ész gyengéden megsimogatta a lenyalt haját. Én vagyok a hibás, nem vettelek felnőtt számba. Mindent el kellett volna mondanom. Ha idejében tájékoztatlak nyomozásunk eredményéről, talán másként alakultak volna a dolgok. Azért mondod, hogy vigasztalj, ez az igazság. Azt sem tudom, mi történt a temetőben. Janilmet ismét előttünk járt egy lépéssel. És ő nyerte a csatát. Milyen csatát? Eltüntette a lányt. Romanovát. Valentina Romanovát. Nem sikerült a nyomára bukkannunk. És a nagynénje, te találkoztál vele utoljára. Akkor már nem élt. Röviddel előtte ölték meg. Igen, Ilmet megölte. Ez is hozzátartozott a tervéhez. Tényleg azért hoztatok magatokkal, hogy megvédjétek az életemet? Felesleges volt feltennie a kérdést, hiszen úgy is tudta rá a választ. Heinaste gondolkodott, aztán bólintott. Részben igen, részben nem. Arra gondoltam, hogy talán a segítségünkre lehetsz. Ez volt életed legnagyobb tévedése. Vajnó ismét csak felvonta a vállát, a harag, vagy szemrehányás legcsekélyebb jele nélkül. Megesik az ilyesmi. Nincs elég gyakorlatod, sőt sem ennyi. Sezt én pontosan tudtam, és Erzsena is. Ezért csak magunknak tehetünk szemrehányást. Ezt jól vésd az eszedbe, Zoltán komolyan csengett a hangja, olyan komolyan, ami ennek a fiú még soha nem hallotta. Nehogy eszedbe jusson marcangolni magad, amiért az a rohadék meglépett. Egyszer majd horogra akad. A csirkefogókat mindig elkapja valaki. Ez törvény, és addig, Vajnó az arcát tapogatta. Zoltán biztos volt benne, hogy nem akar válaszolni. Végre a férfi felemelte a fejét. Honnan tudtad meg Valentina Romanova nagynényének a címét? A postáról. Bravo! Találkoztam a fagylaltozóban két postás lányjal, ők nyomozták ki nekem. Miért nem szóltál róla? Akartam, de nem tudtam. Sem Erzsena, sem te nem voltatok itthon. Erre egyedül indultam el. Mi mást tehettem volna? Zoltán várta, hogy Vajnó bólintson, de ő nem bólintott. Ti mióta tudtátok? Két napja. És miért nem mondtátok el nekem? Látod, ez hiba volt. Túlságosan is védeni akartunk. Azt akartuk, hogy ne kerülj többé veszélyes helyzetbe. Nos, tévedésünk alaposan megbosszulta magát. Zoltán néhány szóval elmondta, hogyan taxizott ki a Sahizindához és hogyan találkozott a füttyösök bandájával. Te is összefutottál velük? Össze. Miért nem figyelmeztettétek Romanovát? Nem tudtuk. Janilmet akkor már a hatalmában tartotta őket. A rendőrség szolgálatait nem vehettem igénybe. Ezért tárgyalnom kellett Bakuradze bandájával. Jézusom, erről is tudnod kellett volna. Ilmet elkapta az öregasszonyt és Valentina Romanovát, még azon a napon, amikor mi megérkeztünk. Ott rejtőzött velük a házban két álló napig. Miért? Valentinát el akarta rabolni. És? Végül is elrabolta, legalábbis eltüntette. Ugyanúgy, mint Muratovát? Ugyanúgy. Hogy sikerült neki? Magadra vontad a füttyösök figyelmét. Nem tudták, ki vagy, azt hitték, vagy én árultam el őket, vagy Zsaru leselkedik utánuk. Utána derettek felhagytak a ház megfigyelésével. Ilmet megragadta az alkalmat és lelépett velük. Zoltán két ökle közé szorította a fejét és ütögetni kezdte, mint ökölvívó a zsákot. Mindent elrontottam, mindent elrontottam. Hát, kétségkívül ellenünk esküdtek a dolgok. Amikor megérkeztünk Szamarkandba, első utam a postára vezetett. Néhány óra alatt kiderítettem a nagynéni, Olga Hozerova címét. Megpróbáltam eljutni hozzá, de észrevettem, hogy Ilmet megelőzött. Akkor már hatalmában tartotta a két nőt. Miből jöttél rá? Figyeltem a házat. Van itt egy észtismerősöm, még a régi időkből. Tőle hallottam a füttyösök visel dolgairól. Ezután kapcsolatba léptem Bakuradzéval. A rendőrség nem tudott segíteni. Miben segíthetett volna? Mivel indokoltam volna, ha a segítségüket kérem, végül is ki vagyok én? Erdész a Baltikumból. És Erzsena, rendőrhadnagy, akinek ráadásul papírja sincs arról, hogy mit keres itt. Rólad már nem is beszélve. Hogy tudtál Bakuradzéhoz férkőzni? Ismerem. Zoltán döbbenten merett rá. Ismered? Aha. Alattam szolgált Afganisztánban. Kemény fickó. De gazember, az. Már ott is az volt. Kábítószerrel kereskedett. Te hajlandó vagy hajlandó lettél volna? Miért ne? Ez persze nem jelenti azt, hogy ne ítélném el érte. Ez azonban más tészta. Most nem ő a fő ellenfél, hanem Ilmet. Mit ígértél Bakuradzénak? Adtam neki egy biankó cseklapot. Töltse ki ő. Alkalomattán benyújthatja a számlát. És ő ebbe belement, a bűnözők általában belemennek, Zoltán. Most nincs szüksége semmire, legkevésbé pénzre. Azt hiszed, nem él már az afgán kapcsolat? Dehogy nem. Bakuradze gazdagabb, mint az itteni első titkár, pedig az aztán éjjel-nappal két marokkal lop. Neki nem pénzre van szüksége, hanem a szavamra, hogy egyszer majd törlesztek az adósságomból. Egyszer, amikor ő kér valamire. Mi a fenére? Például arra, hogy rejtsem el egy-két hétre az észterdők mélyén. És te elrejtenéd? Vajnó Zoltánra emelte tiszta kék szemét. Természetesen, miért? Mert ezt a játékot ilyen szabályokkal játsszák. Uramisten, Bakuradze tudta, mit csinál, és be is tartotta volna az egyességet, bár nem könnyű féken tartania az embereit. Ekkor jöttél te, Bakuradze kissé megzavarodott. Talán még az is megfordult a fejében, hogy átejtettem. Mindenképpen el akart kapni téged és elhallgattatni. Ti mit csináltatok? A terv szerint Bakuradzénak ki kellett volna csalni a Hilmetet. Aztán, ha magára hagyta volna a nőket, Erzsena és én kiszabadítottuk volna őket. De hiszen amíg Bakuradze és a többiek engem üldöztek, a nők egyedül maradtak. Vajnó megcsóválta a fejét. Akkor már totális volt az űrzavar. Bakuradze emberei nem tudtak semmiről. Amikor pofon dobtad valamelyiküket, bevadultak, őrszemet hagytak hátra a kapunál, nehogy elmenekülhess az udvaron keresztül. Nem mehettünk be a házba. Bakuradzénak normális körülmények között segítenie kellett volna nekünk, de most ő is tehetetlenül úszott a zárral. Alig hogy a banda utánad vetette magát, Hilmet ráijesztett a nőkre, és a ház mögött húzódó falon keresztül kiszöktette őket a temetőbe. Elvileg ott is Bakuradze valamelyik emberének kellett volna őrséget állnia, de amikor az meghallotta, hogy balhé van az udvaron, ott hagyta az őrhelyét. Mi a fenéért? Mert joggal feltételezte, hogy a többiek éppen kirabolnak valakit. És, ha késlekedik, egyetlen huncut kopek sem marad neki a zsákmányból, így sem igen érthette, miért kell neki őrséget állnia egy ismeretlen nő háza mögött. Már említettem, hogy Bakuradze nem mondta meg nekik az igazságot. Igazságot? Hát hogy nekem segít. Bakuradze beadott nekik valami mesét. Hogy mit, én sem tudom, minden esetre jól megkavartad a levest. Sajnálom, Vajnó öntött még a forró vízből. Tudod, ki menekített ki az udvarból? Hilmet. Aha. Tulajdonképpen megmentette az életedet. Miért? Minden valószínűség szerint te lettél volna az utolsó ütőkártyája, ha bajba kerül, úgy értett, túszul akart ejteni? Túszul is ejtett, csak te nem tudtál róla. Ha kutyaszorítóba kerül, kicserélt volna a szabadságával. És nekem bele kellett volna mennem a cserébe. Sajnálom, amikor aztán látta, hogy nincs rá szüksége, ott hagyott a kazamatákban. A temető alatti alagutakon átpattant meg Romanovával. Olyan az a temető, mint egy óriási ementáli sajt. Miért kellett Romanova nagynénjét megölnie? Mert nem volt rá szüksége. Neki csak Romanova kellett. Miért? Vajnó sóhajtott. Erre a kérdésre keressük a választ napok óta. És attól félek, hogy meg is találtuk. Ezt hogy érted? Majd elmondom. Hogy találtatok rám? Ott kóboroltunk a temetőben, Bakuradze pontos személy leírást adott a fickóról, aki megzavarta a köreiket, és sajnos, rád ismertünk benne, úgy gondoltuk, ha Hilmet még nem ölt meg, ott kell lenned valahol a környéken. Egyszerre csak meghallottuk a hangod. Kimásztál egy kripta lejáratán. Tudod, hogy egy halott férfi van még odalent? Felakasztva, sajnos, az ő személye, azt hiszem, véget vet a kalandunknak. Most és mindörökké. Zoltán elsápadt. Jézusom! Csak nem a főtitkár, az lehetetlen, Vajnó akaratlanul is elmosolyodott. Az éppen nem, de nem sokkal rosszabb. Egy bizonyos Pavel Szemjonovics Beloborodov. Az ki? A moszkvai vörös csavar párt titkára. Most már végképp nem értem, pedig olyan szép, hogy tanítani kellene. Nem hiába Hilmet volt közöttünk a legkülönbb. Emlékszel arra a három lányra, akik a vörös csavar bölcsődéjében dolgoztak? Honnan volt hát olyan ismerős a gyár neve? Persze, hogy emlékszem. Valentina Romanova volt a harmadik. Eszerint a párt titkár ide járt hozzá. Azután a balhé után is tartották a kapcsolatot, ami után a három lányt elzavarták a csavargyárból. Rossz nyomon jársz. Nem hiszem, hogy a párt titkár, Beloborodov, ide utazott volna. Miért tette volna, hiszen Moszkvában is találkozhatott volna Romanovával. Hát ha nem volt hol, ugyan már, egy csavargyári párt titkár ne tudna szerezni egy szobát, ha szerelmeskedni van kedve. Akkor nem értem, ebből is látszik Hilmet zsenialitása. Nos, azt hiszem, Beloborodovot Hilmet hozta magával. Ez lehetetlen, miért lenne az, Hilmetnek megvannak a segítői. Lehet, hogy hülöngép repítette ide a párt titkárral együtt. De hát miért volt szüksége le a Beloborodovra? Vajnó sóhajtott, hogy megölje. Zoltánnal megfordult a szoba. Hiába is igyekezett, nem tudta követni Heinaste gondolatmenetét. Nem érted, pedig egyszerű. Hilmet nagyon jól ismerte a lányok múltját, pontosan tudta, mi történt annak idején a vörös csavarban. És azt is tudta, hogy én is tudom. Sőt, a megbízóim is, éppen ezért, erre játszott. Még mindig nem értek egy szót sem az egészből, pedig zseniális a terve. Olyannyira, hogy be is jön neki, mi pedig kénytelenek vagyunk vesztesként elkullogni. Figyelj ide, Zoltán, Hilmet, amikor megtervezte, mit fog csinálni, arra is gondolt, mi lesz akkor, ha a nyomára bukkanunk. Ezért aztán beiktatott egy biztonsági rendszert. ha rájönnénk valamire, és túlságosan is közel kerülnénk hozzá, mást mutasson a tükör, mint ami a valóság. S ha megbízóink belenéznek a tükörbe, ne nekünk adjanak hitelt, hanem a tükörképnek. Világos, mint a vakablak, Ilmet arra gondolt, ha bajba kerül, azt a látszatot kelti, hogy az egész balhé a lányok miatt van. Amiatt a disznóság miatt, amit annak idején a vörös csavarban elkövettek. Ha jól tudom, elpusztult ott néhány kisgyerek is. Ha pártatlan szemlélő vagy, mondjuk egy magasrangú rendőrtiszt, mire gondolsz, mire következtetsz ezekből? Miből, könyörgök, miből, hát a tényekből. Elrabolták és meggyilkolták a három bűnös lányt és a vörös csavar ugyancsak sáros párttitkárát. Mi lehet a dolog motivációja? Nyilvánvalóan a bosszú. Valaki, valamelyik halott kisgyerek apja, bosszút akart állni, és bosszút is állt a gyilkosokon. Akár úgy, hogy bérgyilkost fogadott. Itt a Szovjetunióban. Ugyan már Zoltán ne légy naív, Zoltán kezdte felfogni, mire megy ki a játék. Ami az orrunk előtt lejátszódott, közönséges bűnügy, folytatta Vajnó. Nincs politikai színezete, ha csak az nem, hogy az egyik meggyilkolt személy párttitkár. Ilmet ezzel rövidre zárta az ügyet. Rövidre, csőbe húzott bennünket, a nyomozást le fogják állítani. Illetőleg, elveszik tőlünk az ügyet és átadják egy rendőrségi csoportnak. Ki tenné meg? Megvan hozzá a megfelelő személy, ne aggódj! Persze, nem láttad a mai újságokat. Tel is tele vannak a tegnap éjszaka történtekkel. Én is benne vagyok, nem, és nem is leszel. Szerencsére én sem, úgy tálalják a dolgot, mintha a szamarkandi rendőrség akciójáról lett volna szó. Rövidesen közölni fogják velünk Moszkvában, hogy tévúton jártunk. Közönséges bűnügy volt, ami után nyomoztunk, s most köszönettel átveszik tőlünk. Ilmet sikeresen kikapcsolt bennünket a játékból. Na és Csisztyakov és Zina? Nincsenek bizonyítékaink, hiszen meghaltak, közönséges családi dráma volt. Zoltán a tenyerébe hajtotta a fejét. Ilmet győzött. Úgy tűnik, igen, és te ezt hagyod, mit tehetnék, el fogja végezni a feladatát. Megöli a főtitkárt, minden valószínűség szerint. Zoltán felugrott és Heinaste galléria után kapott. Az észcelíden elhárította a támadást. Nyugalom ne bomolj, te ezt hagyod. Heinaste felállt és zsebre dugott kézzel járkálni kezdett a szobában. Azt nem mondtam egyetlen szóval sem. Még, ha akarnék sem térhetnék ki a párba elől. Ilmet most a Szovjetunióban van, és ki tudja, mikor térhet vissza legközelebb. Itt a jó alkalom, hogy leszámoljon velem. Hát, én éppen fordítva látom a dolgot. Mintha menekülne előled. Éppen most mesélted, hogy mivel egyszerű bűnügy látszatát szeretnék elteni. Ilmet befejezi, amit elkezdett. Végrehajtja a tervét. Csak aztán kerít majd sort a leszámolásra. Biztos vagyok benne, hogy eljön hozzám. Most már Zoltán is belátta, hogy veszítettek. Jan Ilmet, a vérbeli profi, túljárt az eszükön. Ne próbáljunk meg rájönni, miért rabolta el a lányokat, kérdezte sajnálkozva. Vajnó megrázta a fejét. Ha eddig nem jöttünk rá, ezután sem fogunk. Lehet, hogy ez az egész ügy, az eltűnt lányokat is beleértve, csak álca. Spanyol fal, ső egészen másokkal, egészen máshol szervez valamit. Talán már holnap sor kerül a merényletre. Reggel felkattintod a rádiót és meghallod a bemondó szomorú hangját, a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottsága fájdalommal tudatja. Nem, mit nem, érzem, hogy összefüggés van az elrabolt lányok és a tervezett merénylet között. Kell, hogy legyen valami összefüggés, ugyan már, Zoltán, ezen rágódunk hetek óta. Mi lenne az, és a liliputiak, másik ügy, Csisztyakov részegségében összekutyult mindent. Kész, nincs tovább, de van. Én érzem, hogy a lányok nyomra vezethetnének, csak ugyan, és honnan vannak a megérzéseid, a nagyapámtól, és az ő nagyapjától. Vajnó elhűlve merett rá. Micsoda, a nagyapám bizonyos képességekkel rendelkezett. Ne mondd, milyenekkel, füves ember volt, mondd az neked valamit, varázsló, inkább sámánféle, tisztelték is érte a faluban, kivéve a református papot, és bizonyos értelemben féltek is tőle, ismerte a füvek titkát, tudós csontkovács hírében állt. És voltak megérzései. Ne mosolyogj, Vajnó. Nagyanyám mesélte, hogy egy téli reggelen az egyik szomszédnál disznóvágáshoz készülődtek, ahova hivatalos volt a nagyapám is, az öreg át ballagott hozzájuk és pipáját szortyogtatva azt motyogta, hogy alig ha nem elmarad a disznóvágás. Nem tudta megmondani miért, csak annyit motyogott, érzi, hogy ma nem lesz disznótor. A szomszédok csak nevettek, és kimentek a disznóolhoz. Akkor aztán kiderült, hogy a nagyapám igazat szólt. Az éjszaka ellopták a disznót. Na, mit szólsz hozzá? Vajnó sajnálkozva megcsóválta a fejét. Hát, ha ebben az országban mindenkit sámánnak néznének, aki megsejti, hogy elloptak valamit a szomszédjától, sámánokkal lehetne körülkeríteni a Kaszpi-tengert. Én is örököltem a nagyapám megérzéseit. Vannak dolgok, amiket előre látok. Például, amikor Zinát elcsuklott a hangja és lehajtotta a fejét. Vájnó szomorúan átkarolta a vállát. Köszönöm, Zoltán, ennek ellenére számolnunk kell a realitásokkal. Az akciót lefújják, Jan megadta a jelet a Kürtösnek. Feladjuk Vájnó, kénytelenek vagyunk, és ha más nyomon indulnánk tovább, milyen nyomon, ne feledd, holnaptól már senki nem támogat bennünket. Eredj vissza az intézetedbe, rokon. Most, hogy győzött, nem fog bántani. Biztos vagyok benne, különben nem hagyott volna élve. Már nem, vagy veszélyes a számára. És Erzsena sem, csináld a disszertációdat és gyere el egyszer hozzám az erdőbe. Megmutatom a szarvasaimat. Köszönöm, Vájnó, nálam mindig szívesen látott vendég leszel, rokon. Most pedig meglátogatom egy barátomat, és nem jövök haza éjszakára. Zoltán megvárta, amíg Vájnó elmegy, még utána nézett az ablakból, látta, amint görnyedt tartással eltűnik az utca sarkán, akkor a fejét a párnájába fúrva zokogni kezdett. Őszintén, 20 éves szíve minden bánatával gyászolta az ifjúságát, amely ezen a délutánon hagyta el mindörökre. Samarkand, március 21. Arra ébredt, hogy Erzsena becsukja maga mögött az ajtót. Hallotta, hogy zubog a víz a fürdőszobában. Erzsena végigment a folyosón, szöszmötölt valamit, majd bejött, fölé hajolt, s amikor kinyitotta a szemét, az ágya szélére csüccsent. Elgondolkodó volt az arca, s mintha fáradt ráncok húzódtak volna a szeme alatt. Zoltánba belédöbbent a felismerés, hogy Erzsena sem úttörő lány már, akár az anyjuk lehetne azoknak a sürdő lányoknak, akik segítettek neki kinyomozni Valentina Romanova szamarkandi címét. Ébren vagy? Aha, Vájnó, elment egy barátjához, azt mondta, csak reggel jön vissza. Bocsáss meg, én, miért? Hogy reggel igazságtalan voltam hozzád. De meg kell értened, pokolian nehezen viselem el a sikertelenséget. Talán még sportolói múltamból fakad. Igazatok volt, Erzsena. Hülye voltam és meggondolatlan. Ugyan már Zoltán, Janil meg túljárt az eszünkön, ennyi az egész. Igazi profi. Pontosan kijelölte az utat, amelyen járnunk kell. És mi, mintha zsinóron rángatott volna bennünket, végig is jártuk. Zoltán felkönyökölt. Érezte az Erzsenából áradó vonzó, simogató illatot, amely lágykörnyből és testmelegből olvadt össze. Erzsena hátrahajolt ívben megfeszült a teste. Vékony sejem pizsamáján át tetszettek telt, kerekkeblei. Zoltán, aki Zinaida halála óta nem is tudott nőre gondolni, most érzett először vágyat. Visszamegyünk Moszkvába, kérdezte gyorsan. Mi egyebet tehetnénk? Te mit fogsz csinálni, alig ha nem visszakerülök Osztraumovhoz? Szeptembertől pedig beiratkozom a jogra. Amíg mi Ilmetet hajszoltuk, megváltoztatták az alkotmányt. Úgy gondolom, egyre nagyobb szükségük lesz jogvégzett zsarukra. Érzek magamban még annyi erőt, hogy legyűrjem azt az 5-6 évet. És te? Fél évem van hátra az aspirantúrából. Aztán hazamegyek. Előtte persze még meg szeretném látogatni Vájnót Észtországban a szarvasai között. Nem jössz velem? A lány megvonta a vállát és megigazgatta a haját. Miért ne? Egy hétvégén leruccanhatunk hozzá. Súlyos, nehéz csend hullott rájuk. Csillagfény derengett be az ablakon. Kora délután elállt a havazás, s a felszakadozó felhőzet közül kikivukkantak a tenyérnyi csillagok. Erzsena az ablak világító négyszögére nézett, és halkan, habozva megszólalt. Zoltán én igazán, tessék, szeretnélek megcsókolni. Ne érts félre, de, lehajolt és lágy, futócsókot nyomott előbb a fiú homlokára, majd az arcára. Zoltán maga sem értette pontosan, hogyan történt, ami ezután következett. Mintha nem is ő lett volna az, aki megkereste a lány száját, miközben kinyújtotta a kezét, és lehúzta róla a pizsama felső részét. Erzsena nem ellenkezett. Zoltán érezte, hogy a lány minden bánatát, csalódottságát és boldogtalanságát beleadja az egyre vadabb és kínzóbb csókba. Önérzete talán tiltakozott volna, hogy nem így kellene elkezdenie a kapcsolatát Erzsenával, de a vágy mindent legyűrt benne. Behúzta a lányt az ágyba, simogatta, csókolgatta a hajladozó, nyögdécselő testet. Jaj, szeress Zoltán, nagyon szépen kérlek, szeress, olyan egyedül vagyok, már, amikor megláttalak, akartam, de nem lenne szabad. Tudtam, hogy nem lenne szabad. Egy másik asszony, aki nem tud már harcolni. Hallgass! Jaj, Zoltán, ne olyan durván! Istenem, Istenem, ne siess! Most jó, jaj, Zoltán, Zoltán, Istenem, én mindjárt meghalok. Samarkand. Március 22. Arra riadt fel, hogy csörög a vekker. El nem tudta képzelni, hogy történhetett, talán Vájnó, vagy a takarítónő húzhatta fel. 3:30 volt, az éjszaka kellős közepe. Erzsena felébredt és látszott rajta, sejtelme sincs róla, hol van. Aztán, amikor megpillantotta Zoltánt maga mellett, riadtan elmosolyodott. Én meg már azt hittem, álmodtam. Hát, egy darabig én is. Miért? Nem is tudom. Talán, mert nem szoktam meg, hogy rendőrökkel aludjak. Erzsena kuncogott és belecsípett az oldalába. Mi az, hogy rendőr, én elsősorban nő vagyok, és csak másodszorban zsaru. Nem ugyanott van és ugyanolyan, mint másoké? A tiéd sokkal jobb, elhiszed. Te disznó, te kezdted, különben is, lehet, hogy tévedtem. Meg kell győződnöm róla. Jaj Istenem, Zoltán, neked elment az eszed, az éjszaka kellős közepén. Jaj Zoltánka, Zoltánkám, miért, jaj, én megőrülök, Zoltán. Kérlek, ne hagyd abba, Zoltán, Zoltán. Később Erzsena kiment a fürdőszobába, Zoltán a feje alá tette a karját és igyekezett csak Erzsenára gondolni. Fenébe a halottakkal, gyilkosokkal és merényletekkel. Erzsena nagyok klasszis, mint Zinaida volt, kétség sem férhet hozzá. Nem akarja megbántani Zina emlékét, de minden vadsága ellenére sem tudta úgy magához láncolni, mint Erzsena. Talán csak az újdonság varázsa töprengett, majd megvonta a vállát. Az a legfontosabb, hogy a lány itt van mellette és szereti őt. Erzsena visszajött és be akart mászni a takaró alá. Zoltán azonban visszatartotta. Állítsak oda a holdfényre. Kérlek, a lány megtorpant és Zoltánra meresztette a szemét. Megbolondultál? Mit akarsz tőlem? Meg szeretnélek nézni holdfényben. Add ide a pizsamám, mesztelenül szeretnélek megnézni. Nézd meg fekve, bár az a gyanúm, hogy az előbb is nyitva volt a szemed. Na engedj ide, Erzsena. Kérlek. Jézusom, hát itt vagyok, felemelte a karját és lassan forogni kezdett a csillagfényben. Tetszem, istennő vagy. Burját istennő, nem ilyennek képzeltem a burjátokat. Azt hitted, minden burját lány karikalábú, nagyfejű, szőrtelen, mi? Szép vagy, Erzsena. A lány beugrott a takaró alá és Zoltánhoz bújt. El is várom, hogy ilyeneket mondj nekem. Egy zsaru is lehet hiú. Ám bár, tisztában vagyok vele, hogy lehullott már a szárnyaimról az ifjúság hímpora. Meddig voltál férinél? A lány megmerevedett. Zoltán már megbánta, hogy megkérdezte, s éppen el akarta volna ütni valami tréfával a dolgot, amikor a lányát ölelte és megcsókolta a nyakát. 5 teljes évig. Bocsáss meg, ugyan. Nincs miért titkolnom. Nincs gyereked? Nincs. Nem is tudom, mit mondjak, hála Istennek, vagy sajnos. Ki volt a férjed? Ökölvívó, olimpiai bajnok, azon kívül a filozófia kandidátusa. Meg szabad kérdeznem, miért váltatok el? Persze. Nincs semmi titok benne, a férjemet kiütötték. Zoltánnak tátva maradt a szája, és te ezért elváltál tőle, a lány a feje alá tette a karját és elgondolkozva a mennyezetre nézett. Az alkohol ütötte ki, kedvesem, a vodka. Zoltán hallgatott, aztán sajnálkozva megsimogatta Erzsena arcát. Gondolom rossz volt neked, soha, egyetlen ujjal sem nyúlt hozzám. Később már, persze, nem is tudott volna. Él még? Tudomásom szerint igen. Valami munkatáborban, ahol a maga tehetetlen, lepusztult alkoholistákat kezelik. Azóta nem láttad? Mióta? Nem is tudom. Legutoljára akkor találkoztunk, amikor megmondtam neki, hogy elköltözöm tőle. A lakás, ahol laktunk, az övé volt. Akkor utalták ki neki, amikor megnyerte a világbajnokságot. Ha belegondolok, nem is volt olyan rég. Szóval, megmondtam neki, hogy lelépek. Csak ült, vigyorgott, és a vodkás üvegét szorongatta, összecsomagoltam, megcsókoltam a homlokát, és eljöttem. És azóta, mit akarsz kérdezni, hogy voltak-e férfiak az életemben? Persze, hogy voltak, rendőr vagyok, nem apáca. Bocsáss meg, nem úgy gondoltam. Akkor hogyan? Voltál szerelmes? Látod, ez már más kérdés, olyannyira más, hogy nem is tudok rá válaszolni. Volt, hogy azt hittem, igen, csak később jöttem rá, hogy nem marad belőle semmi. Jószerével még emlékszem. Pedig, ha szerelem lett volna, emlékeznem kellene rá. Nem gondolod? Bizonyára, az a legszörnyűbb, hogy nem igen vannak emlékeim. A rövidebb hosszabb ideig tartó összefekvések másra valók, nem szerelemre. És én? Erzsena Zoltánhoz simult. Kedves vagy, figyelmes és nagyszerű férfi, ez minden. Nem elég. Hol marad a szerelem? A lány felsóhajtott és elhúzódott tőle. Talán megjön. Lehet, hogy már úton is van itt áll az ajtó előtt, ráteszi az ujját a csengőre, és lágyan megnyomja. Hallod? Ott toporog a küszöbön. Én komolyan kérdeztem. Erzsena magára rántotta a takarót, és akkor átütött rá, hogy halvány porfelhő emelkedett belőle a magasba. Hiszen most temetted el a barátnődet,